Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Piró Gábor kaszkadőrrel beszélgetünk arról, hogy hogyan kezdted a pályádat, és hogy a mesterek mit követeltek meg. Azt mondta, tiszteletet, feltétlen tiszteletet, és hogy a sor végére kellett állni. Ma te vagy a mester. Ugyanezt várod el?
Így van, ugyanezt várom el.
Tiszteljenek téged?
Hát a szakmát, és tudja mindenki a helyét. Tehát
honnan tudja a helyét? Amikor odajön, és ugyanaz kell. Van benne, mint benned volt 20 éves korodban.
Igen, de ezt érezni kell. Ez olyan, hogy van egy ilyen egy természetes, veleszületett intelligenciája az embernek. Ugyanez is kell, hogy legyen egy olyan fajta tisztelet, respekt az emberbe, vagy azokba, akik az én hozzám tartoznak, az én csapatomba tartoznak, hogy tudják és érezzék azt, amit igazából sokszor nincs leírva, de hát vannak olyan szabályok, amik soha nincsenek leírva, de azokat kötelező az életbe megtartani. És akkor utána, ugye, hogyha ő rendesen csinálja a dolgát, és látom, hogy megérdemli azt, hogy előrébb lépjen, akkor biztos, hogy előrébb is fog lépni. De és csak itt ugye a mesterről, hogy milyen furcsa azt kimondani, hogy most ugye Tamás meghalt, aztán elment, és én vagyok a sorba az első rangidős olyan aktív kaszkadő és kaszkadő szakértő, aki ugye most már tényleg lehet mondani a mester, és hát ugye csinálom a kaszkadő iskolámat, és nagyon jó látni ezeket a fiatalokat, ahogy felnéznek rám, és tényleg a szemükbe a csillogást és az akarást, jó, nagyon jó érzés.
Meddig tart a tanulás? Tanulsz még?
Nagyon, hát ez talán egy elcsépelt dolog, de mindig lát az ember új dolgokat, vagy tanul új dolgokat.
És tanuló pénzt fizetsz-e még?
Hát tulajdonképpen igen, igen. Még most is ugye dolgozom nagy filmbe, és ha kaszkadőr vagy, akkor tök mindegy, hogy te vagy a mester, vagy ki vagy te, akkor meg kell csinálnod a feladatodat, amit rád bíznak, akkor nem emeled fel a hangod, nem nyeszerelsz, nem nyavajogsz. Ugye most volt egy nagy jelenet a Die Hardban, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de erről nem is szívesen beszélek.
Végül de
is
kaptál egy sérülést most publikus, a Die Hardban.
Igen, de ez nem publikus. Tehát az ember föl kell a padlóról, míg így közel altrad, és megy tovább, és csinálja a feladatát.
Mondok valamit viszont, egy olyan igen. Sérülésedet, ami publikus, hiszen leírtad a könyvben. Amikor Balkai Géza kaszkadőre voltál, és a Kinek a törvénye című filmben bele kellett rohannod hátulról motorral egy autóba.
Hát az egy kamikázi akció volt, és azt tényleg annak se felejtem el soha, semmilyen. Egyszerűen úgy köszön vissza, hogy most említett, hogy mint a tegnap lett volna. Hát abban az időben ugye igazából nem tudtuk még ezeket a technikákat, tehát fogalmunk sem volt róla, hogy kell egy ilyen motoros akciót kivitelezni, ezt ugye később tanultam meg angol-amerikai kaszkadőröktől, illetve ahogy kikerültem külföldre, hogy lépésről lépésre, hogy kell egy ilyen akciót bepróbálni és kivitelezni. Hát igazából próbára nem is volt esély egyedekbe.
Próbanélkül csináltad meg, és csak a fejedben képzelted el.
1500-as zsigulőbe, hogy lesz az, így van, körülbelül egy közítű baleset kapcsán, vagy ugye ismertem, vagy láttam ilyen közítű balesetet, vagy tudtam, hogy ilyenkor mi történik, és úgy próbáltam elképzelni az akciót, de hát belehajtottam teljes sebességgel ebbe a zsiguliba, amiben a Sinkovics Imre ült, és ugye belefejeltem a szélvédőbe, tehát nem úgy sikerült az akció, hogy elterveztem, de hát ugye az angyalok, ugye, amikről írok, azok vigyázhattak rá, mert hát meg is hallhattam volna. Ez volt életem első nagyon komoly, rendkívül veszélyességű akciója, tehát akkor nem volt még kockázatértékelés, vagy baleset, vagy munkavédelmi főfelügyelő, aki felé meg kellett volna felelni. Hát te csak úgy megcsináltam az akciót úgy, ahogy volt, ahogy én elképzeltem.
És nem de volt rajtad semmiféle védőöltözék sem.
Hát semmi az égvilágon. Nem volt, aki megmondja, én voltam a filmben a kaszkadő szakértő, és én voltam a saját magam kaszkadőre, de tényleg tiszteletet parancsoló akció volt, és azt hiszem,
mit
is
tanultál belőle akkor?
Hát rengeteget. Hát kielemeztük, megnéztük a vágóasztalon, hogy mit kellett volna, hogy kellett volna csinálni. Föl kellett volna guggolni a motorkerékpár, és így tovább. Nagyon nagy hasznát vettem, de hát ez így megy filmről, évről, évre. Itt szerintem a legnagyobb faktor az ilyen, ami személyes kompetencia, a tapasztalat, ami igazából talán nincs is a listán, a személyes tapasztalat, mint kaszkodőr és mint kaszkodőr szakértő, mert így tudom akár mint mester is átadni azokat a dolgokat, és talán vigyázni is egy kicsit, ugye most már a nagy generáció után jövőkre.
Mikor kezdtetek el használni védőöltözetet egyáltalán, hiszen azt mondod, hogy honnan tudtátok például, hogy kell védőöltözet?
Ugye amikor én már elkezdtem a 70-es évek elején aktívan dolgozni, és bekerültem még a szamuráiknál, ott gyalogos kaszkadőrként dolgoztunk csak, már ott imultam, ott megjelentek ilyen kis kézlabda védők a kollégáimnál, de igazából senki nem tulajdonított nagyobb jelentőséget.
Macsó dolog volt védőöltözet nélkül csinálni?
Ezt látták
ők is. Ez a háló nélkül ilyen jó fej vagyok?
Ezt látták ők is, hogy a régiek ugye zömével ötusából kerültek be, hogy a vágtatóról ledobták magukat a várkonyi filmekbe, se szivacs nem volt, semmi nem volt, tehát egyszerűen csak megcsinálták. És akkor később a 70-es évek végén már a Marosi és az Oroszlán csoportjában már az idősebb kaszkadőröknél megjelent egy-egy könyökvédő, térdvédő, ugye akik már tapasztaltabbak voltak, rájöttek, hogy azért ezeket érdemes föltenni. És akkor, amikor már mentünk Bulgáriába, 1980-ban, az Aszparú című filmben, az minden idők egyik legnagyobb kelet-európai filmje volt. Ott már láttuk a bulgár, a lengyel és a csehszlovák kaszkadőröktől.
Fejlettebb kollégáknál?
Hogy igen, mert ők jöttek különböző technikák, lovas technikák, lóbuktatások, hogy kell csinálni. És ott már láttunk már keményebb védőket, többfajta védőt is. Akkor már emlékszem, hogy az első alkalomban vittem már magammal ezeket a puhább védőket, és akkor az édesanyámmal varattam egy mellényt is, egy ilyen steppelt mellényt, úgy mint akkor ilyen őskori hát- és mellvédő, és akkor ezeket már kezdtük el használni.
A középkori páncél alatt?
Igen, valahogy ösztönösen is, és akkor ugye évről évre ugye megtanultuk ezeket, hogy ezeket kell és szükséges is viselni.
Most hallgassunk meg egy másik filmből való kicsi részletet.
Замерзаю, фраера поставил я на коп. Фраер оказался жирный клоп.
Szabad a gazda?
Igen.
A vörös zsarúból.
Vörös zsarú, ez igen, úgy hangzott, mint valami szerb, vagy valami vörös zsarú.
A vörös zsarúból, ahol Arnold Schwarzeneggerrel dolgoztál együtt.
Az a film, azt nyugodtan nevezhetem egy ilyen vízválasztónak. Már korábban voltak nagyon komoly ambícióim kijutni Amerikába. Ugye itt volt az Amerikai Kaszkadő Szövetség, vagy illetve több csoport van Amerikában, de akkor volt a Stunt Unlimited elnöke, Fred Vo, akivel nagyon jól összejöttem már 83-ban, és küldött nekem levelet, meg kívül levelet. Csak szerettem volna már a Los Angeles olimpiára kijutni, de soha nem volt igazából elég pénzem, vagy valahogy úgy jött ki a lépés, hogy nem, és akkor jöttek a Schwarzeneggerék, meg az Andy Vajna, amerikai kaszkadőrök, hatalmas szivarokkal, hát csak tátott szájjal néztük őket. És akkor én nagyon összebarátkoztam az Eddo Rosszal, összebarátkoztam. Ő a gonosz volt, a Igor játszott a filmben, harmad főszereplő volt, ő a fő gonosz. És akkor valahogy akkor ugye, akkor fogadtam meg, hogy hatodik, ha szakad, akkor Amerika. Tehát akkor Amerika. Ehhez hozzájött az is, hogy az Ed mondta, hogy szerettem volna a Vajna úrral találkozni, és aki egy olyan misztikus alakja volt már akkor is, hát a film életnek, a film szakmának, tudni kell, egy rendkívül szigorú ember, és nagyon kőkemény üzletember, és mint ember is nagyon-nagyon szigorú, de mégis valahogy sikerült vele beszélnem. Az Ed mondta, hogy miért nem kérdezed meg őt, hogy kérjétől egy időpontot, és akkor sikerült is, fölmentem a várba.
Ennyire nehéz volt?
Tessék?
Ennyire nehéz volt?
Rettenetes nehéz volt. Tehát
ennyire nem figyeltek oda a kaszkadőrökre, vagy ennyire nagyok voltak a falak?
Hát nagyon nagyok voltak a falak, hát akkor ugye a külföldi stáboknak akkor külön volt ebéd, külön catering, vagy tehát catering,
tehát, igen, külön másodrendű konyha. Állampolgárok voltatok ebben?
Teljesen. Tehát olyan szinten,
hiába tudtatok olyan jól, mint az amerikai kaszkadőrök, vagy nem
akkor,
tudtatok
nem
olyan
tudtunk,
jól?
Még fogalmunk se volt akkor még olyan gépekről, és olyan technikákról, és olyan dolgokról, amit ők használtak a filmekbe, és ők igazából nem éreztették ezt velünk, hanem próbáltak minket behúzni, bevonni egy picit, segíteni minket. De most is nyugodtan elmondhatom, hogy hiába van itt Bruce Willis film, meg minden, bizonyos részlegekbe téged, mint ahogy a magyar részlegeket csak kisegíteni tartják, vagy kiszolgálni tartják. Még mindig megvan ez a fal, ez még mindig megvan. Ezt akkor még különösebben, hát akkor ráadást ugye nagyon komoly vasfüggöny volt, de valahogy
és
sikerült.
És úgy érzed, hogy még mindig ezekben a Magyarországban forgatott tulajdonképpen bérmunkákban alapvetően még mindig úgy kezelnek titeket, függetlenül attól, hogy nemzetközi szinten megálljátok a helyeteket, mint másodrendű állampolgárok.
Igen, ezt kimerem nyugodtan mondani. Most ugye, hogy először is minden részlegnek van vezetője. Ugye én most nyilván ott a törekszem arra, mint volt a katedrális producere, nagyon összebarátkoztam, és ő külön kért engem, hogy csináljam a filmet, David Rosamontnak hívják, a Kampania cég című film után, ugye nagyon jó munkát csináltunk, látták, nem kell külföldi koordinátor, nem is volt mondjuk egy tévéfilm volt, de látták, nem kell külföldi koordinátor, mert olyan szintet dolgozom, de ha ma Amerikában jön egy nagyobb film, több helyszínnel, akkor eleve jön onnan egy koordinátor.
És vele és meg kell küzdeni, mint ha nulláról kezdenéd.
Vele feltétlenül, akkor ugye van egy magyar koordinátor is, és akkor
ennyi koordinátor.
Hozzák magukkal a saját embereiket, a saját dublőreiket, és igazából mi csak kiszolgálunk. Tehát jó, hogy mondjuk például engem, ha el is fogadtak, vagy elfogadnak, vagy én dolgozom Amerikában, és akkor valaki, aki már ismer, mert tudja, hogy Amerikában dolgozom, akkor úgy próbálnak külön kezelni, de összességében ezt ki lehet nyugodtan mondani, csak kiszolgálunk, és nem is bíznak ránk olyan feladatokat, hanem azt megoldják egymás között. De így van a pirotechnikával, így van a ruhával, így van minden mással. És sok vagy viselkedésbe éreztetik is, hogy ők tehát nem néznek rád, vagy nem foglalkoznak veled, vagy sajnos. Tehát ezt még mindig ki lehet mondani. Óriási dolog, hogy ide jönnek és használnak minket, mert ez fantasztikus, hogy mennyi munkát
adnak.
De összességében ez létezik.
Hogy tudtad ezt kezelni, amikor Amerikában dolgoztál? Erről a hírek után beszélgettünk. Folytatjuk Piroh Gáborral.